Istennek az a szent igéje, melyről ma előttetek, az ő szent lelkének segítségű hívásával szólni kívánok. Az előbb felolvasott igeszakaszban található írva, azaz Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelének harmadik részében, annak a 28. verse, amely a következőképpen szól. Nincs zsidó sem görög, sem szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk közöttetek, és megtiszteltetés, és ezúton is köszönöm a szeretteim, a családom nevében is, hogy itt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk veletek. És akkor, amikor ez az ige elhangzik, egy egészen különleges érzés lehet bennünk. Én bennem az az egészen különleges érzés van, ami a szüleimre utal, mert sosem értettem gyerekkoromban, hogy miért beszélnek ők a saját gyerekkorukról úgy, mintha a Holdon nőttek volna föl, mintha semmi közük nem lenne ehhez a világhoz, amiben mi élünk, mert annyira más dolgokat mondtak, annyira másként beszéltek a saját gyerekkorukról, hogy azt én már nem is értettem. És hát meg vagyok győződve róla, hogy ugyanígy vannak a mai gyerekek is, hogy a mai gyerekek sem nagyon értik meg, hogy volt ez a ti gyerekkorotokban? Miért volt annyira más minden? És akkor, amikor végignézzük mindezeket, akkor rádöbbenünk, hogy tényleg egészen más volt minden. A generációk között azért is óriási a különbség, mert annyit változott a világ. Minden változik, és ez természetes. Ami pedig még nem változott, az majd ezután fog változni. A rossz hír csak az, hogy mindez rossz irányba történik. Hátrányára változik ez a világ. Mert amiről a szüleim beszéltek, az bizony a kőkemény rend volt. Amikor megvoltak a szabályok, és aszerint a rend szerint, aszerint a szabályok szerint élték a maguk életét. Nemrég olvastam egy helytörténeti könyvet, amiben le volt írva az, hogy a 20. század elején, 19. században meg volt határozva az a nap, amikor a jegyesek találkozhattak. Meg volt határozva az az időszak a napban, mondjuk szerda délután 7-től 8-ig, amikor a szülők felügyelete mellett a jegyesek beszélgethettek. Ez azért kemény. Ezt nem gondoltuk volna. Nos hát annyit változott a világ, hogy most már lassan a gyerekek ügyelik föl a szülőket. Minden megváltozott. És ez azzal is jár sajnos, és ezt látnunk kell, hogy szépen elfogy az a lelki, erkölcsi tőke, ami évezredeken keresztül megtartotta a nemzetünket, egyáltalán a nemzeteket, és ez szépen elfogy, és ahogy látjuk, mi lesz Európából? Mi lesz a világból? Megszűnnek szépen a nemzetállamok, és egy nagy szürke katyvasz, amiben minden és mindenki jellegtelen, nincs identitás, nincs kötődés, hanem úgy jó összekeverik az egészet. Ennek is lehet előnye, de nem hiszem, hogy olyan nagyon gusztusos lenne, hogyha az ünnepi ebédet a levestől a süteményig egy nagy turmizgépben úgy jó összekevernénk és úgy adnánk elénk. Megvan mindennek a maga rendje. És az Úristen úgy találta ki, és úgy teremtette meg a mi világunkat, hogy a rend uralja. És hogyha a világűr hőmérséklete egy fél Celsius fokot változna, összeomlana minden. Ha megszűnne mondjuk a mágneses tér a föld körül, akkor abba belehalnánk. Ha kisebb lenne a tenger sótartalma, mint amilyen, fölborulna az egész ökoszisztéma. Végig gondoltuk mi ezt? Mert ha nem lenne hold, akkor nem csak az lenne a baj, hogy éjszaka többet kellene világítanunk elemlámpával, hanem az is fölborítaná a természet rendjét. Mert Isten egy csodát alkotott a teremtett világgal, és csodát alkotott benne velünk emberekkel is. És az ember azzal jön, hogy na majd én megmondom a tutit.
Na majd én kitalálom a dolgokat úgy, ahogy az jó lesz. Ahogy azt én is kitaláltam mondjuk 13-14 éves koromban, hogy rosszul csinálják a szüleim, én majd egészen másként csinálom, és én jól fogom csinálni. Amikor az emberiség megérkezik a kamaszkorba, mondjuk megérkezik 1789-be, és azt mondja, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, hát elég hamar kiderül az, hogy bizony mekkora hazugság mind a három fogalom. Képzeljük csak el, hogy tanárok vagyunk. Ez már önmagában sokkoló, de azért próbáljuk meg tovább menni ezen az úton. És képzeljük el azt, mi van, hogyha ott az osztályteremben szabadság uralkodik. Egyszer volt olyan tanítónk, aki abszolút nem tudott fegyelmet tartani. Olyan szabadok voltunk, hogy ihaj. Oda mentünk és azt csináltunk, amit akartunk. Igaz, hogy tanulni semmit nem tanultunk, és ez nagyon-nagyon rossz volt, később ez meglátszott, de szabadok voltunk. És azt kell mondani, hogy ez egyáltalán nem volt jó. Nem jó, hogyha a diák meg a tanár szabad. Mert kell, hogy legyenek kötelmek. És nagyon-nagyon nem jó, hogyha a diák úgy gondolja, hogy egyenlő a tanárra, mert nem egyenlő. Nem vagyunk egyenlőek. Tudomásul kell venni, hogy igenis ez a világ arra épül, hogy van hierarchiája. Mindenkinek megvan ebben a hierarchiában a maga helye. Nem vagyunk egyenlőek. Más a felelősség, más a feladat. És éppen ezért nem vagyunk egyenlőek. Egészen más kérdés az, hogy mit jelent az emberi érték. Mert én nem vagyok egyenlő ugyanaz unokámmal, aki még beszélni sem tud, de messze nem vagyok értékesebb, vagy ő nem értékesebb, mint én. Mert az értékünk Isten szemében különösen ugyanaz, de nem vagyunk egyenlőek. Nos hát, hogyha ezek a dolgok fölborulnak, és új jelszavakat vesz elő az emberiség, akkor azt kell látni, hogy akkor gyakorlatilag minden fölborul. Mert nekünk, mint felnőtteknek, igenis felelősségünk van a gyerekek, a fiatalok iránt. A tanárnak felelőssége van a tanítványai iránt. És ez a következetes szeretetben mutatkozik meg. Mindez tehát igenis tévedés vagy hazugság, amikor ezt akarja az ember talán tudatosan vagy tudattalanul, de elhallgatni vagy letagadni. A világot a törvény, a rend uralja. És ezt tudomásul kell venni. És ez a törvényes rend kell, hogy uralja a mi életünket is. A törvény mutatja meg az irányt, és teszi láthatóvá az esetleges iránytévesztést. Megmutatja a bűnt. Ha a törvény nem volna, akkor bűn sem volna. Ha a törvény vissza nem tart, észre sem vesszük a bűnt, megszokjuk, és hamar megbocsátjuk magunknak. Minek előtte számunkra eljön Krisztus, a törvény alá vagyunk rekesztve. Korlátoz és őriz minket a törvény, idézett befejezve. Amikor a kisgyerek sok-sok próbálkozás után rájön arra, hogy nem képes megcsinálni azt a dolgot, amit pedig próbálsz, és azt mondja, hogy anya segíts, akkor elérkezik ő is oda, ahova a felnőtt embernek, nekünk is, a hívő embernek, nekünk is el kell érkeznünk az ige alapján. Amikor rádöbbenünk arra, hogy igen, nagyon fontos a törvény, nagyon fontos a rend, de az is nagyon fontos, hogy tudjam, hogy én az Isten törvényét betölteni képtelen vagyok. És nem attól fogok én Isten előtt kegyelmet kapni, és nem azért fogja megveregetni a vállamat, mert betartottam a törvényt. Nem azért fog engem szeretni, mert betartottam a törvényt, mert képtelen vagyok betartani a törvényt. Hanem azért szeret engem, mert ő Isten. És az Isten szeretet. A lénye a szeretet. És tudja, kik vagyunk. És éppen ezért juthatunk el oda, hogy valahogy közelebb kerül hozzánk az a szó, az az ige, amit az előbb hallottunk, és olyan szépen fejezi ki az ige. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Vagy a régi fordítás szerint a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett. És itt nagyon jól tudjuk, hogy az a kifejezés áll a görögben, amit mi is jól ismerünk, és tudjuk mi az, a pedagógus kifejezés. A paidagógos ugyanis az a rabszolga volt, akinek a kötelessége volt a gyermeket elkísérni az iskolába, illetve felügyelni a tanítást. Felügyelni azt a folyamatot, ami az iskolával, a tanulással kapcsolatos. Tehát egyfajta tanulás felelős rabszolga volt. Aztán később ez a tanítói hivatásig fejlődött, és nagyon jól tudjuk azt, hogy igenis, valóban a kicsi gyereknek szüksége van arra, hogy úgy rászoktassák a rendre. Hogy kialakuljanak azok a reflexek, hogy most erre van szükség, ezt kell csinálni. Mert az ember természeténél fogva szertelen, nem akarja azt csinálni. De amikor kialakulnak a reflexek, lefekvés előtt fogad kell mosni. Neki eszébe se jut. De amikor már reflexszerűjé válik, akkor az a természetes. Ezért pedig a mestere a felelős. A mesterének kell rászoktatni mindenre. Igen, kell, hogy a törvény is ilyen mester legyen, hogy reflexszerűvé váljanak bizonyos dolgok az életünkben. Szükség van arra pontosan nekünk, és pontosan magunk miatt, hogy igenis természetessé váljanak a törvény előírásai számunkra, mert ez az élet rendje. Ahogy ideértünk, elég jó eséllyel indultunk el otthonról, feltételezhettük azt, hogy aki beül a kocsijába, az általában mondjuk a jobb oldalon fog közlekedni. Bár idefelé találkoztunk egy autóval, aki éppenséggel a bal oldalon jött, de hát túléltük. De mi lenne, hogyha senki nem ismerné ezt el? És mindenki úgy menne, ahogy jónak látja. Káosz. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki maradéktalanul betartja, mondjuk a kreszt. Azt viszont igenis jelenti, hogy ez az alap. Így tehát akkor, amikor azt olvassuk, hogy a törvény Krisztusra vezérlő tanítómesterünké lett, akkor jól kell értenünk és tudnunk kell, hogy amikor az ember érzi a saját kudarcát, hogy megvan az igyekezet, megvan a szándék, egyértelmű a szándék, egyértelmű az igyekezet, egyértelmű a cél, de nem juthatok el vele oda, akkor valami megcsillan előttünk. Akkor megértjük azt, hogy szükség van valóban a törvényre, szükség van valóban a tanítóra. De hát egyetlen szülő sem azért íratja iskolába a gyerekét, hogy halála napjáig oda járjon, hanem azért íratja be, hogy tanulja meg azt, amit meg kell tanulni, utána meg legyen önálló, utána legyen felnőtt, és felelősen cselekedjen. És adott esetben vigye tovább azt, ami feladata. El kell jönnie a nagykorúság idejének, amikor már nem sorvezető kell, nem oda kísérő rabszolga, vagy nem tanító, hanem öntudatra ébredtem, felnőtté lettem. És éppen ezért érthetővé válik számunkra, hogy mit is jelent az öntudatos, önálló élet, aminek többé nincs szüksége arra, hogy más mondja meg, mit tegyen, mert magától is tudja. Mert ott van a szívében, ott van a lelkében. És hogyha engem, mondjuk a családjogi törvény kötelez arra, hogy a gyerekemet tisztességesen neveljem, vagy a szüleimnek adjam meg a tiszteletet, akkor, bocsássátok meg a kifejezést, a fene megette az egészet. De hogyha a szeretetemből fakad a gondoskodás minden irányba, akkor a helyemen vagyok. Most ennyi a különbség a törvény és a bennünk lakozó Úr Jézus Krisztus között. Jézus korában elképzelhetetlen volt az identitás nélküliség. És minél régebbi korba megyünk, annál természetesebbé válik az, hogy egy rendkívül szigorú, zárt, akár nemzeti vagy törzsi egységben, vagy családi egységben él az ember, és az oda tartozás elidegeníthetetlen része volt az egyén jellemzőinek. Igenis, ki kell mondani azt, hogy hihetetlenül fontos a nemzeti identitás. Hihetetlenül fontos az, hogy minden körülmények között, ha kell az életem árán is, hűséges legyek a nemzetemhez. És itt kell azért megjegyezni, testvérek, hogy nekünk ott az Alföldön, nekünk volt egy emberünk. Egy nagyon derék ember, aki nagyon szerette a hazáját. És nem is olyan messzire van innen Sopron, ennek az embernek köszönheti a haza Sopron megmaradását. Mert ez az ember úgy döntött a kis csapatával, hogy eljön ide, átmegy Fürstenfeldbe, ami soha nem volt magyar terület. Ott szépen bemegy a kocsmába, és akik ott vannak, azokat kivezényli mind a fegyverraktárba, ahol fölmáháztat velük három teherautót fegyverrel, és köd előttem, köd utánam elmegy. És akkor, amikor kellenek a fegyverek, akkor elhozza szépen Sopronba, és azzal biztosítják a népszavazást. Azzal verik vissza a támadásokat. Nos hát, ez az ember, ha kellett volna, minden további nélkül az életét adta volna a hazáért. Szükség van arra, hogy igenis tudjuk az életünket adni azokért, akikhez tartozunk. És ugyanez vonatkozik a mi társadalmi pozíciónkra is. Hiszen azt mondja az ige, hogy zsidó és görög, szolga és szabad. Nem attól fogom én jól érezni magam, hogy másnak a bőrébe bújok. Nemrég hallottam, hogy Magyarországon az embereknek a 70%-a két kategóriával magasabb komfortfokozatú autóval jár, mint amit megengedhetne magának. Pedig minden arra tanít bennünket, hogy elégedjünk meg azzal, amivel. És hogyha azzal megelégszünk, akkor megvan az alapja annak, hogy kiegyensúlyozott és boldog lehessen az életünk. De hogyha többet akarok, mint amennyi kifér a csövön, akkor szinte garantált az, hogy soha nem leszek elégedett. Igenis, ahogy szükség van az nemzeti identitásra, ugyanúgy szükség van arra is, hogy az ember tudjon elégedett lenni azzal, ahová őt Isten állította. És azért akárhogy is ennek az ellenkezője történik manapság, azért fontos számunkra az is, hogy Isten férfiúvá és nővé teremtette az embert. Hozzá tartozik a létünkhöz. Nem tudjuk elképzelni a létünket, semlegesítve önmagunkat. Mert azzal válik teljessé az életünk, hogy férfiak vagy nők vagyunk, mert ez a természetes. És igenis ez a fontos. Ez nagyon-nagyon fontos, és nem feledkezhetünk meg róla. De akkor miért mondja az apostol mégis azt, hogy nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő? Azért, testvérek, mert itt egy másik dimenzióra nyitja ki a tekintetünket. Nyilvánvaló, hogy amíg testben vagyunk, akkor ezek a dolgok fontosak. De van egy másik dimenzió is, amit nem szabad nekünk figyelmen kívül hagynunk. És ez a másik dimenzió az isteni dimenzió. És ez az, ami nagyon-nagyon szorosan hozzátartozik az emberlétünkhöz. Mert én Krisztus nélkül nem lehetek teljessé a magam teremtett emberi mi voltában. Lehetek nagyon sikeres, de mindez csak mechanikus. A lényeget, azt maga az isteni teremtettségem adja meg. És ez az, ami bennünket egyé forraszt, ahogy az ige mondja, Krisztusban. Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban. Egynek lenni, az nem ugyanaz, mint megfogni egymás kezét. Egynek lenni, ez azt jelenti, hogy ugyanaz a szubstancia, ugyanaz a lényeg, ugyanaz a belső lakozik bennünk. Hogyan lehetek én egy veled, akit még életemben nem láttam? Hogyan lehetünk mi egyek? Hát úgy, testvérek, hogy ugyanaz a Szentlélek lakozik bennünk. A Krisztus lelke. Ő az, aki összeköt bennünket. Ő az, aki megértett bennünket egymással, mert megértett bennünket ő vele. És akkor érti meg az ember a másikat, amikor ugyanaz a lélek lakozik benne. Volt egyszer egy csodálatos élményem. Egy hatalmas tömegben, eufórikus érzések között egyszer csak megjelent egy erdélyi atyafi, és ahogy elindult a tribűn felé, hogy beszédet mondjon, akkor a tömeg szinte egyszerre és egy emberként kezdte skandálni, hogy egyek vagyunk. Mindenki érezte azt, hogy igen, itt ez, hogy egyek vagyunk, nem csak annak az egyetlen egy embernek szól, aki egy elszakított területről itt van közöttünk, és megy föl a tribűnre, hogy szóljon a tömeghez, hanem ez, hogy egyek vagyunk, ez mindenkire vonatkozik. Elszakított határokon túl, vagy belül, mindegy. Mert van, amit nem lehet felosztani, nem lehet elszakítani, és az egy marad mindörökké. Mert az Isten egyé teremtette. És ugyanígy teremtett bennünket is egyé a Krisztus Jézusban. Aki Krisztusban van, azzal közösségem van. Sorsközösségem is, életközösségem is, lelki és gondolati közösségem is. És ezt tetézi az a szeretett közösség, amikor ismeretlenül is imára tudom kulcsolni a kezem érte. Akkor is, ha soha nem láttam, és nem is fogom látni, de tudom, hogy mi Krisztusban egyek vagyunk. Olyan jó megtapasztalni ezt. És olyan jó érezni azt, hogy valaki valahol én értem is imádkozott, és imádkozik is. Olyan jó abban élni, hogy érzem azt az erőt, hogy igen, együtt visszük Isten elé azt az ügyet, ami olyan fontos. És olyan jó így érezni azt, hogy én, vagy te, többé már nem azok vagyunk, aminek felé mondják az embert, hogy gyütmönt, nem vagyunk többé gyütmöntek, hanem testvérek. Bárhol is éljünk, mert megtaláltuk a Krisztust, és a Krisztus megtalált bennünket, és mi ő benne egyek lehetünk. Adja meg Isten, hogy ez az egység abban a szeretetben és a Szentléleknek ama közösségében tudjon mindig megtartani és vezetni bennünket, ami tőle, magától, a Teremtő Istentől jön. Áldott legyen érte. Ámen. Mennyei édesatyánk, felséges Istenünk, áldunk téged azért, hogy azt, amit talán kicsi korunkban mi is elmondtunk, hogy anya segíts, azt elmondhatjuk most felnőtt korunkban is, és talán el is mondtuk már nem is egyszer, hogy atyám segíts meg. Amikor mi is láttuk az igyekezetünk kudarcát, a tehetetlenségünket, és te hozzád fohászkodtunk. És nem csak a zuhanó repülőgépen, hanem a hétköznapjainkban is, amikor ráéreztünk a saját tehetetlenségünkre, kilátástalanságunkra, és segítségül hívtunk téged. Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük azt is, amikor megmutatod nekünk önön tehetetlenségünket, és azt is, amikor önmagadat is megmutatod nekünk, a világ mindenség urát és teremtőjét, fenntartóját és kormányzóját,
aki a kezében tartja a galaxisokat, akiknek a hatalma fényév milliárdokban mérhető, vagy inkább mérhetetlen, akinek a bölcsessége felfoghatatlan, és akinek a szeretete kimondhatatlanul mély. Urunk, köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy benned lehetünk mi egyé. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ez az egység, ez nem csak gyökerezik benned, de termést is hoz. Urunk, így áldunk téged ezért a gyülekezetért. Köszönünk neked minden egyes testvért. Így visszük eléd, Urunk Istenünk, azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Kérünk, hogy te könyörülj rajtuk. És így adunk hálát, Urunk Istenünk, azokért, akik érzik azt, hogy megkönyörültél rajtuk. Könyörgünk, Urunk, a keresőkért, könyörgünk azokért, akik még nem látnak téged, és te add meg, hogy érezzük, őket pont úgy megváltottad, mint bennünket, és értük is felelősséggel tartozunk. Légy velünk, könyörgünk, hogy az életünk lehessen hálaadás, és úgy tudjuk megélni a törvényt, hogy az irántad érzett hála és a tőled kapott öröm következménye lehessen. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy megkaptunk téged megváltóul, és köszönjük, hogy te vállaltad értünk a kereszthalát, és a te szent lelked el tud vezetni bennünket oda, hogy az életünkkel, minden rezdülésünkkel téged dicsérjünk. Áldott légy, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.